Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ígérem, hogy az előadás nem lesz olyan hosszú, mint a cím. Az egészségügyi továbbképzésen, tehát amikor az életmód tanácsadói továbbképzésen tanultam a főiskolán, akkor a szakdolgozatomat ebből a témából írtam. Próbálom nektek röviden elmondani azt, hogy mire jutottam ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Elsősorban azt mutatnám, hogy Európában a pajzsmirigy betegség az egy egyre divatosabb betegségé válik. Ahogy látjuk, az alulműködő pajzsmirigy betegek száma az összeurópai felnőtt populációt figyelembe véve 4,4%-ot, illetve a túlműködés 1,4%-ot tesz ki. Azt is hozzá kell tennem, hogy bizonyos életszakaszokban ez akár a 10%-ot is elérheti. Gondolok például a pubertás kor elindulásában, illetve a terhesség idején, vagy a nőknél a változókor idején, ez akár a 10%-ot is elérheti. Miért nem jelenik meg a grafikon? Kellene, hogy egy magyarországi statisztika legyen. Ebben azt látnánk, nincs valamiért az... Ez, igen, jó, köszönöm. Tehát itt láthatjuk azt, hogy Magyarországon hogyan alakul a pajzsmirigy betegeknek a száma, illetve minden olyan betegség, ami a pajzsmiriggyel kapcsolatos, tehát ebben benne vannak a golyvás megbetegedések, benne van a túlműködés, alulműködés, a gyulladásos pajzsmirigy betegeknek a száma. Még ma is módosítanom kellett az adatbázist, mert most találtam meg a 2009-es adatot a Központi Statisztikai Hivatalnak a honlapján. Tehát láthatjuk azt, hogy szépen kúszunk fölfele, tehát Magyarországon a 3%-nál tartunk körülbelül az összlakosságra kivetítve, most a felnőtt lakosság ez ettől valamivel kevesebb. Még az európai populációban körülbelül 6%-os a pajzsmirigy betegeknek a száma, hát Magyarország is szépen kúszik fölfele arra a számra. És láthatjuk itt, hogy 2005 és 2007 között volt egy ugrás, és majdnem ezt a tendenciát viszi tovább 2009-es adat is. Hát valami oka lehet annak, hogy ilyen huzamos, ilyen nagy mértékben, nagy léptékben nő a pajzsmirigy betegeknek a száma. Hát mi is a pajzsmirigy, illetve csak azoknak, akik esetleg nem tudják, hogy hol található, ez a pajzsporc alatt található itt a nyak elülső részén a gége két oldalán, illetve a közepén láthatjuk, hogy van egy összekötő rész. A pajzsmirigy, ez gyakorlatilag a pajzsporcról kapta a nevét, az elhelyezkedéséből, és egy egész kis szervünkről van szó, ez egy belső elválasztású endokrin mirigy, ami felnőtt emberben kb. 20 és 40 gram között változik a súlya. Viszont rendkívül fontos hormon termel a tiroxint és a triodtironint, ami nagyon fontos szerepet játszik az emberi szervezetben. A pajzsmirigy, láthatjuk azt itt a baloldali képen, hogy nagyon gazdagon hálózott, érhálózata van, kapilláris hálózata van a pajzsmirigy göböknek, illetve a jobboldali kép azt mutatja, hogy milyen hormon csatoláson keresztül történik a pajzsmirigy szöveteinek, illetve kiválasztó szervének a stimulálása, hiszen a központi idegrendszer, az agyalapi mirigy, illetve a hipotalamusz az, amely egyfajta vezérlő hormonnal indukálja a pajzsmirigynek a hormontermelését, és ez egy visszacsatolásos, egy feedback rendszerrel, egy negatív visszacsatolásos rendszerrel méri ki a központi idegrendszer a pajzsmirigy hormonoknak a jelenlétét a vérben, és egy újabb hormonnal, a TSH-val, illetve a TRH-val szabályozza a pajzsmirigy működését. Tehát ez az a két hormon, amit T3-nak és T4-nek jelzünk, ami a pajzsmirigy, amit a pajzsmirigy választ ki. A T4 az kb. 3-4 kevésbé hatékony, mint a T3. Ráadásul inkább a free, vagyis az FT3 és az FT4-ekről szoktunk beszélni, mert igazából élettanilag azok hatnak a sejtjeinkre. A T3 és a T4 az már fehérjéhez kötött módon kering a vérben, ez azért van, hogy a hormon miniatűr kis szerkezete miatt a vese ne szűrje ki, és ne pisíljük ki ezeket a hormonokat. Itt láthatjuk azt az összefoglaló listát, hogy a pajzsmirigy hormonok a testünkben mire hatnak, milyen folyamatokra vannak hatással a magzati agyfejlődésre, a sejtek oxigén felhasználására, hiszen minden sejtünkben ott van egy mitokondriumnak nevezett kis szervecske, ami a sejteknek az energia központja, és a pajzsmirigy ezeket a mitokondriumokat vezérli, vagy pontosabban hat rájuk, és ezért a sejtek energiafelhasználásában óriási hatást fejt ki. Ezért van az, hogy akinek pajzsmirigy túlműködése van, annál gyorsabb a metabolizmus, tehát gyorsabb a sejt anyagcsere, és ezért nagyobb energia kalória bevitel mellett is az illető fogy. Én fordított esetben alacsony pajzsmirigy működésnél a sejt anyagcsere lelassul, ezért a hízás a jellemző. A fehérje szintézisre hatással van a pajzsmirigy a testhőmérséklet szabályzására, a koleszterin szint beállítására, hogyha túlműködik, akkor csökken a koleszterin, ha alulműködik, akkor növekszik. A testnövekedés, ugye itt a törpenövés is jellemző, ha valakinek alulműködik a pajzsmirigy, akkor törpenövés jellemző. A központi idegrendszerre is hat, a szívgyomor bőrműködésre és a lelkiállapotot is befolyásolja. Sejé János, akinek az idézetét már a mai napon hallottuk a másik előadó teremben, ő azt mondja, hogy bizonyos vagyok abban, hogy az emberi életkor határát káprázatos mértékben lehetne tágítani, ha nagyobb harmóniában élnénk a természet törvényeivel. Természetesen nem csak az emberi életkor határa nő azzal, hogyha összhangba kerülünk a természet törvényeivel, hanem ez a hosszabb életkor egy minőségi életet is jelent. Thomas Edison viszont azt mondta, hogy az jövő orvosa nem gyógyszereket fog adni, hanem felkelti a páciens érdeklődését, az emberi szervezetről való gondoskodás, az étrend, a betegségek okának és megelőzésének kérdéseiben. Tehát a jövő az a prevencióról szól, a betegségek megelőzéséről, és nem pedig a tünet kezeléséről. Ennek vonatkozásában 9 olyan dolgot találtam, ami a pajzsmirigy betegség és az életmód kapcsolatában érdemleges említése méltó. Az első, ami közvetlenül hat a pajzsmirigy működésre, az a jód bevitelének a szintje, hiszen hogyha kevés a jód bevitel, akkor a pajzsmirigyünk alulműködő lesz, illetve golyvás megbetegedések alakulhatnak ki. Ha viszont túl sok a jódbevitel, akkor pajzsmirigy gyulladás keletkezhet, illetve pajzsmirigy túlműködés léphet fel. A stresszmentes élet is egy olyan tényező, ami jótékonyan hat a pajzsmirigy működésre, mindjárt beszélek róla, hogy miért, de a helyes táplálkozás, akkor az ideális testsúly megtartása, rendszeres testmozgás, a dohányfüstmentes élet, az alkoholabsztinencia, a szűrővizsgálatok, ami Magyarországon a pajzsmirigy vonatkozásában nagyon gyerekcipőbe jár, illetve a lelki egyensúly, a mentális egészségnek a megtalálása. Hát ez a 9 pont volt az, amit a szakdolgozatomban bővebben kifejtettem, a mai előadásban viszont csak kiemelek néhányat, ami ezek közül legjelentősebb, és azt megosztani veletek. A jódbevitel miért fontos? Azért, mert ez a térkép azt mutatja, hogy Magyarország alapvetően jódhiányos területnek számít. Minél sötétebb a mező, annál kevesebb a talajban a jód. És az azt jelenti, hogy az ivóvízben is kevés, illetve azon a talajon nőtt növényekben is kevés lesz a jód. Hiszen a növényekben csak annyi jód található, vagy annyi jódot vehet fel a növény, amennyi a talajban megtalálható. De ez azt mutatja, hogy Magyarország alapvetően jódhiányos terület. Itt láthatjuk, hogy Békés megye északi területe, Bihar és Szolnok megyének egy-egy részei, mintha egy kicsit jobban ellátottak lennének. De ha megnézzük az adatokat, akkor itt azt láthatjuk, hogy 51 mikrogram literenként a földben a jód, ami még mindig nagyon kevés, hiszen a WHO tanácsa alapján egy felnőtt ember jód bevitelének szükséges jódbevitel az a 150 és a 200 mikrogram között kell, hogy mozogjon. Terhesség idején ez még magasabb is kell, hogy lehet. Tehát nem csak Magyarország, Európa is jód hiányos, hiszen a jódnak a hazája az a tenger. ha a tenger melléken laknánk, akkor a tenger melléki talajon nagyobb mennyiségű jódot találnánk, illetve a tengerben élő növények és állatoknak a szervezete tartalmaz nagyobb mennyiségű jódot. Tehát a hegyvidékek és a szárazföld belseje az mindenképpen jódhiányos területnek számít. Tehát nem elégedhetünk meg azzal, hogy csak ivóvizet fogyasztunk, mert az ivóvízből nem fogunk annyi jódot pótolni, amennyire alapvetően a napi szükségletre szüksége lenne a szervezetnek. Ezért fontos az, hogy például elsősorban jódozott sót fogyasszunk. Végeztem egy felmérést a tanulmányaim a dolgozat készítése folyamán, amikor 332 pajzsmirigy beteget kérdeztünk meg az életmódbeli szokásairól, mielőtt betegségét diagnosztizálták, hogy milyen volt például a sóhasználati szokása. És itt ez az első oszlop azt mutatja, hogy a 332 betegből 95, vagyis 28,61%-uk jódozott sót használt, viszont 39,46%-uk nem jódozott sót használt, tehát tudatosan tudta, hogy nem azt vásárolja, és körülbelül 31,93% volt az, aki nem figyelt arra, hogy milyen sót vásárol, ezért feltehetően a közülük is nagy százalékban esetleg jódozatlan sót vásárolt. Tehát itt nem lehet nyomon követni, hogy milyen volt a sófogyasztási gyakoriság. Tehát láthatjuk azt, hogy a megbetegedettek között csak kevesebb, mint egyharmaduk volt az, akik tudatosan jódozott sót vásároltak. De valószínű, hogy ebben az esetben is még kevésnek bizonyulhatott, hiszen vagy nem tud, illetve ez a táblázat azt nem mutatja ki, hogy ez milyen pajzsmirigy betegségről alakult ki náluk. Aztán a stresszmentes élet. Tehát miért fontos a stressz, illetve hogyan van kapcsolatban a stressz a pajzsmirigy betegséggel? Közvetlenül nincs. Tehát úgy, mint a jód, nincs. Közvetett módon viszont igen. Hiszen a stressz, ahogy már sokszor hallottuk az elmúlt napokban, rossz hatással van az agy központi idegrendszerünkre, illetve az immunrendszerünkre, és az idegrendszer, a neurorendszerünk és az immunrendszerünk az viszont közvetlenül hatással van az endokrin szerveinkre, és ezért negatívan befolyásolja. Mennyi idő van még?
Elfogyott az idő. Csak
elfogyott az idő. Jó.
Én késtem el.
Igen. A stresszt viszont úgy tudjuk csökkenteni, hogyha testedzést végzünk, illetve jó mentális egészségnek úgy örvendünk, hogyha követjük a Biblia tanácsait is többek között. Itt a helyes táplálkozásnál még, ugye Hippokratésznek a híres mondása, hogy gyógyszered legyen az ételed, és ételed a gyógyszered. Tehát ez is közvetett módon hatással van, illetve még egy mondatot engedjetek meg az alkoholnál. Miért fontos az alkohol abstinencia a pajzsmirigy betegség esetében? Mert az alkohol köztudottan stimulálja a központi idegrendszerünket negatívan, hatással van, például az antidiuretikus hormonra is, a vizelet visszatartó hormonra is hatással van, ami közvetlenül befolyásolja így a központi idegrendszerünket, és tudjuk azt is, hogy akik pajzsmirigy alulműködésben szenvednek, azoknak az alkohol bevitel az egy mixödémás állapotot okoz, egy krízis állapotot okoz. Tehát közvetlen kapcsolat mutatható ki az alkoholfogyasztás és a pajzsmirigy hátrányos működése között. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen. Amíg az utolsó előadónk előre jön, addig kérdezném, hogy van-e kérdés. Igen, 2-3 kérdés. Gyorsan, Csaba.
Ez a Központi Statisztikai Hivatal oldalán található, a házi orvosok által regisztrált pajzsmirigy betegekről van szó. Nagyon sok olyan beteg lehet még, akinek nincs diagnosztizálva a betegsége. Például idősebb korban nehéz diagnosztizálni egy pajzsmirigy betegséget, mert az időskorral együtt járó változások hasonlóak az alulműködő pajzsmirigy tüneteihez, ezért ha mondjuk egy vérképből nem vizsgálják meg, akkor nem lehet tudni, hogy most az időskorral együtt járó automatikus változás, vagy valami mögötte egy alul működő pajzsmirigy.
Szépen, Vilmos.
Igen. A felmérés azt mutatja, hogy végül is a közvetlen hatás, tehát a megbetegedés megelőzésében a hit az nem volt egy megelőző tényező, viszont a betegség megélésének a folyamatában egy nagy segítséget nyújtott azok számára, akik hívő emberek voltak, hiszen az is egy kérdés volt a kérdőívben, hogy hogyan tekint a betegségére ezt, hogyan éli meg, és azoknál, akik Istenben hívő életet éltek, azok sokkal kezelhető módon érezték a betegségüket, mint azok, akiknek nem volt ez a kapaszkodójuk.
Köszönjük szépen, Tamás.
De lehet. Elsősorban vízzel természetesen ajánlanám itt a jódakva például, ez egy jódozott ásványvíz. Jódtablettát is lehet használni, de ez mindenképpen az endokrinológusnak a tanácsát kell kérni, mert a jód túladagolás is problémát okozhat, tehát ezt csak magunktól ne tegyük, hanem akkor vegyük fel a kapcsolatot a szakemberrel. Az ételben annyi van, vagy a növényekben, állatokban, amennyi a talajban megtalálható. Tehát ez csak úgy magától, ez egy ásványi anyag végül is.